Az Aréna vendége Évne Gyulenné, a Napsugárhatványít Alapítvány kuratóriumi elnöke. Ugye arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy milyenek az autisták, vagy milyen tünetei vannak ennek a fogyatékosságnak. Ugye a másik sztereotípia, ami szintén ebből az Esőember című filmből lehet, vagy onnan származtatható, hogy az autisták között sokan vannak, vagy talán nagyobb arányban vannak azok, akik bár ezzel sok-sok fogyatékossággal élnek, de közben a másik oldalon meg különleges képességeik vannak. Ugye ebben a filmben a Dustin Hoffman által alakított autista meg tudta számolni a gyufaszálakat, ahogy leestek a földre, és pontosan meg tudta mondani, hogy ott hány szál gyufa van.
Én azt hiszem, hogy ez egy idealizált kép volt az autistákról. Van ilyen is közöttük, akik tényleg ilyen különleges tehetséggel rendelkeznek, de azért azt mondhat, hogy valójában, ahogy az elején mondtam, ez egy nagyon széles spektrum. És egyes, vannak ilyen szigetek, úgymond, amik valami különleges tehetségről árulkodnak, például ilyen matematikai tartalmú, vagy pedig a zenében igen gyakori. Általában olyan fajta területen tehetségesek, ahol amelyik nem kapcsolódik közvetlenül a szocializációhoz.
Hát annak alapján, amit a hírek előtt mondott, nyilvánvalóan kevés követő van közöttük.
Érdekes módon, hogy van, azt is el lehet mondani.
Hogyan lehetséges? A hírek előtt azt mondta, hogy ők minden szó szerint vesznek. Tehát abból arra lehetne következtetni.
Igen, de azért a saját érzéseiket.
Metaforákat nem biztos, hogy tudnak alkotni, de érteni.
Igen, valószínű, hogy hát nem mondjuk nem abban az értelemben, hogy ezekkel tudnának élni, de azért vannak ilyen átvitt értelemben gondolataik is önmaguknak. Tehát a saját lényükből, a saját gondolataik azok néha azért úgy tűnik, minthogyha absztraháló képességük azért lenne. De ugyanakkor a befolyt információból pedig nem tudnak helyesen következtetni igazán gyakran. Tehát itt azt hiszem, hogy ez a gond. De vannak olyan autisták, akiknek a írásaiból kiderül, hogy mégis milyen szenvedéseken, milyen keserűségen, és mennyi gyötrődésen mennek keresztül, hogy egyáltalán ebbe a világba valahogyan el tudjanak igazodni.
Milyen autistának lenni? Tehát ők pontosan tudják, hogy nekik milyen fogyatékosságuk van?
Én azt hiszem, hogy erre sokan rálátnak. Még azok is, akik ezt nem mutatják, és nem tudnak kommunikálni, de ráéreznek. Hadd mondjam el a fiamnak a történetét, aki 7 éves korában kezdett támasztott kommunikációval társalogni. Ez azt jelenti, hogy a betűket az ujjával mutatotta meg, és a betűket összeolvasva, hát értelmes, sőt azt mondtam, hogy bölcs írásokat produkált, és ő mondta, hogy az információk hozzá egészen másképp jutnak el, és valójában ő most kezdi megérteni az embereknek a beszédét, valójában most kezdi, és mint egy új nyelvet kezdi megtanulni a mi beszédünket. Tehát ez egy nagyon érdekes...
Mit jelent, hogy másképp jutnak el hozzá az információk?
Hogy valójában olvastam olyan önéletrajzi írást, amelyik nem is figyel föl a kommunikációra, tehát hogy a beszéd egyáltalán hozzászól. A beszéddel szeretnének vele kapcsolatot teremteni, hanem később jön rá erre, hogy végül is ez egy lehetőség arra, hogy megértesse magát. De hogy eltelik egy bizonyos idő, amíg ő neki annyira közömbös és annyira érthetetlen a világ, hogy nem is próbálja ezt a kapcsolatot valahogyan vagy egyengetni. És az a megható, hogy amikor valahogy ezt a kis bezárt búrát, amiben élnek, megpróbáljuk egy kicsit megkapirgálni, és megpróbáljuk ebből kicsalogatni őket, akkor kinyílnak, ha az ember érző szívű, értő, és átérzik ők is annak a lénynek a szelleméből, hogy ő valóban hozzá akar fordulni, és valóban érdekli az ő sorsa. Különös antennáik vannak, elmondhatom, hogy ráéreznek az, hogy ki az, aki valóban szeretettel fordul hozzájuk, és akkor valami csodamódon kinyílnak. És ez az érdekes, hogy ezek a gyerekek, vagy fel is szinte azt lehet mondani, hogy egyes társas kapcsolatokat tudnak az elején csak létrehozni. Tehát mondjuk a szülő-gyerek kapcsolata, ha jó, akkor az ilyen módon kezd kitárulkozni. Viszont nem igazán enged be maga e köré másokat. Aztán, hogyha ügyesen vezetjük ezt az autistát, ha ügyesen fejlesztjük, akkor kezdjük jobban és kitárni előttük a világot, akkor képesek arra, hogy már jól érezzék magukat egy közösségbe, egy kisebb közösségbe, és akkor így tágítva a mezőt, akkor egyre inkább elfogadják azt, ami őket körülveszi, illetve ők is valahol erre vágynak a szívük mélyén. Nagyon érdekes volt például a tapasztalatunk. Bocsánat,
igen.
Láttam, hogy valamit akarsz mondani.
Igen, csak az jutott eszembe, hogy ez a lehetőségük az autistáknak arra, hogy jól érezzék magukat, és amelyik autistával nem foglalkoznak, vagy nem próbálja megkapírgálni valaki ezt a burkot, amit ön említett, és az autista bezárkózik, és egyedül lesz, nyilvánvalóan ez egyfajta menekülés is a környezet elől. Az szenved, ahogy ön fogalmazott az előbb?
Igen, valószínűleg, hogy szenved.
Tehát az önmaga autizmusában nem tudja megtalálni, nem érzi jól magát.
Nem érzi jól magát. Biztonságban érzi magát. Talán ezt lehet mondani úgy, hogy tudja, hogy nem éri valami váratlan fordulat. Tehát olyan vastag páncélt épít maga köré, ami valahol úgy érzi, hogy ő neki biztonságot ad, de ő nem erre vágyik. Ő arra vágyik, hogy ő részt vegyen. Ugyanúgy, mint a vak látni szeretne. Egy nagyot halló hallani szeretne. Ez a autista azt szeretné, hogy ő közösségben éljen, és legyenek társai. Ő a társas kapcsolatokba, a kommunikációba gátolt. De szeretné, hogyha valahogyan ő el tudná mondani magát, ki tudná magátból adni az ő feszültségét, vagy el tudná mondani a gondjait, bajait. Hát azt hiszem, hogy ez minden emberben benne van, hogy akkor érzi magát igazán jól, hogyha azért meg tudja osztani a maga gondjait, bajait, és partner talál ehhez.
Miben gátolt még? Még a beszélgetés elején azt mondta, hogy tulajdonképpen háromféle területe van, és egy kicsit talán elragadtunk a kommunikációs.
Illetve hát én most már átértem egy kicsit a szociális megértés és a szociális viselkedés fejlődésének a zavarára, mert hiszen azzal, hogy ő az idegenekkel szemben közömbös és fenntartások, vagy pedig pontosan fenntartások nélkül közeledik bárkihez, tehát a két véglet között van, ez már a második deficitet mutatja, meg azt például, hogy a testi kontaktus nem igényli, ezt mondják nagyon gyakran, de ez sem egészen igaz. Van, aki, mondom, ha közel tudunk kerülni az autistához, akkor valójában szereti, sőt elvárja, hogy őt babusgassák, hogy őt szeretettel körülvegyék, sőt még néha megint csak túlzásokba esve ismeretlen személyektől is szívesen elfogadja, sőt ő kezdeményez, úgyhogy már az terhes a másik részéről, és nem is érti, hogy most mi történik. Tehát egyszerűen nem tud diszignálni, nem tudja, hogy meddig mehet el, hogy kell a társas kapcsolat részt venni. Ez egy nagyon fájó pont neki, mert hiszen ettől érzi a kirekesztettségét valójában, mert a társadalom egy ideig elfogadja, na de hogyha valaki nem tudja ezeket a társas kapcsolatokat kezelni, akkor megbukik, és állandóan ezt a kudarcot kell átélnie. Ez egy rettenetes csalódás lehet egy autista embernek, hogy naponta megélni, aztán megpróbálja megint bizonyítani, és most akkor ő rajta függ, meg a környezetétől függ, hogy ezt most ő rendezni tudja vele, vagy pedig végképp bezárkózik, és a önmagának a rabja lesz. A Lélekbörtöne címmel van egy nagyon érdekes könyv, amit egy autista fiatalember írt, és ő róla terült ki hosszas hallgatás után, nem beszél autista, hogy milyen belső feszültség hajtja, és milyen rettenetes kínokat kell kiállni azért, hogy nem tudja magát kifejezni, és egyszerűen nem tud eligazodni ebbe a világba, pont ebben a társas kapcsolatok hiánya miatt.
Azt mondta, hogy közben viszont más területen nagyon kifinomult érzékelőik, vagy csápjaik lehetnek, vagy vannak az autistáknak.
Igen.
Mondta, hogy vannak jelek arra, hogy ők magukról mit gondolnak, és hogyan igen. érzik jól magukat, vagy hogyan nem érzik jól magukat. Rólunk mit gondolnak? Elvileg normális emberekről.
Hát, valójában én azt gondolom, hogy ők vágynak rá, hogy mi megértsük őket, és elkalauzoljuk őket. Viszont amit az előbb mondtam, hogy olyan különleges antennáik vannak, ők nagyon szépen helyre teszik az embert. Tehát ő szinte egytől méri, hogy a vele szembe ülő ember most tényleg érdeklődéssel, a szívével fordul felé, vagy lenézi, vagy megmosolyogja, vagy éppen semmibe veszi. Ő rögtön ezt helyre teszi, és ezt szerint viselkedik. Ez nagyon érdekes, és nagyon meglepő. És aztán emiatt vannak a botrányok, hogy ugye fölhívja magára a figyelmet, mert akkor tessék megnézni, ha így nézel rám, akkor majd én produkálok neked olyat, amitől aztán tényleg fölháborodsz, és esetleg a falnak még már dühöd be, mert nem tudod már elviselni.
Éveket kell mondanunk, utána folytatjuk az Aréna vendége Évner Gyuláni, a Napsugár 67 Alapítvány kuratórium elnöke.